7 óra 13 perc, a telefonon a túlsó végén pedig Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapítója. Szervusz Gábor, jó reggelt! Hát jó tegnap reggelt, egy Gábor. Szerencsés volt, a 11A ülésen ülő utas volt az, aki jelen pillanatban információink szerint a gépen ülők közül túlélte az Air India járatának tegnapi katasztrófáját. Ugye ami felszállás után nem sokkal lakott területre zuhant, mégpedig egy egyetemre, egy orvosi egyetem épületére, annak is azt hiszem az ebédlőjére. Na most ugye, ami gondolom sokat segíthet majd annak kiderítésében, hogy mi történhetett, az az, hogy több felvétel is van erről a dologról, és ugye ezeken az látszik, hogy ugye a futómű még kint volt, amikor elkezdett ereszkedni, de vajon mit történhetett, nyilván nem fogjuk ezt tudni most így pontosan megbeszélni, de sok ilyen információval gazdagabb vagy. Milyen okok vezethetnek egy ilyen típusú balesethez?
Egy pillanatra menjünk még vissza az egyetlen túlélőnek a sztoriához, hogy a 11A-n ült, ez az a széksor, ami a bizniszosztály utáni első széksor, vészkijárat van abban a sorban, és az A van ugye közvetlenül az egyik oldali vészkijárat mellett, tehát ő volt az, akit kiképeztek arra, hogy az utaskísérő közvetlen az indulás előtt, hogy hogyan kell működtetni a vészkijáratot, mit kell nézni, amikor esetleg használni kell, van-e tűz odakint, hogy kell segíteni az utastársaknak. Könnyen lehet, hogy ez a 30-40 másodperces briefing mentette meg az illető úriembernek az életét. Na most a repülőgépre visszatérve, az látszik a felvételeken, és még ez is lehet egyébként érzéki csalódás, ezt hozzá kell tenni mindig, tehát itt most, amikor azt mondjuk, hogy mi látszik a képeken, akkor már majdnem spekulálunk, és pedig ettől ugye szeretnénk távol maradni, tehát elég lassan emelkedett el a földtől, és nem nagyon volt erő a repülőgépen. Ez látszik normál esetben, egy rendellenes, problémamentes felszállás, az úgy néz ki, hogy a repülőgép eléri az elemelkedéshez szükséges sebességet, a pilóta úgymond felhúzza a gép orrát idézőjelben, és utána a gép rendkívül dinamikusan emelkedik fölfelé egy bizonyos állásszöggel. Itt az állásszög megvolt, de az emelkedés dinamikája az mindvégig hiányzik erről a felvételről. Sokkal inkább azt lehet látni rajta, hogy minthogyha lassult volna, nyilvánvalóan egyébként, hiszen az állásszög miatt ugye szembe jön egy csomó levegő, nagy felületet találkozik a repülőgép törzsével, tehát ez egy lassító mechanizmus is, és akkor lelassult a repülőgép, és szépen visszaesett a földre.
Az a helyzet, hogy aki figyeli, vagy nézte a National Geographic-nak ugye nagyon sok évados sorozatát, azért volt hasonló, mármint volt ilyen jellegű baleset, hogy felszállás után nem sokkal egész egyszerűen eltűnt az erő, mondjuk ott többségében ilyen átesések történtek, tehát amikor már ugye nem tudják megtartani a gépet, és fejje lefelé be, vagy leesik, lezuhan. Itt ugye legalábbis a képek alapján, amit tényleg lehetett látni is laikusként, valóban, ahogy mondod, hogy egy ilyen, mintha lassan menne föl, mint régen a 254-esek, amikor épp hogy szép lassan felemelkedtek, de valami oknál fogva csak nem sikerült tovább ezt a gépet az emelkedés irányába mozdítani.
Hát igen, épp az a probléma, hogy azt nem tudjuk, hogy mi az a valami ok, de azért ez a Dreamliner, ez a Dreamlinereknek a legkisebb, a legrövidebb törzsű verziója, ez egy rendkívül erős hajtóművekkel felszerelt repülőgép, tehát ennek egészet, én nem gondoltam volna, hogy valaha látok ilyet életemben, ami ezzel a repülőgéppel történt. Számomra teljesen egyértelmű, hogy valamilyen ma még ismeretlen ok miatt itt nem volt annyi energiája a repülőgépnek, ami a repüléshez kellett volna. Hiányzott a tolóerő.
Hány futóműve, hány hajtóműve van a rendszerés? Mert ugye, ha valamelyiket valamilyen behatás éri, mondjuk egy hajtóművel fel tud-e szállni?
Ez egy kéthajtóműves, rendkívül modern repülőgép, tényleg nagyon erős hajtóművekkel rendelkezik, és ha az egyik hajtóművel történik bármi a felszállás során, akkor a maradék egy hajtóművel minden probléma nélkül a lehető legmelegebb klímában és a legnagyobb terheléssel is végre tudja hajtani a felszállást, és végre tudja hajtani azt a speciális eljárásrendet, amit ilyenkor követni kell, és épségben vissza tud érni a földre. Itt az, hogy a hajtóművek valamelyikével történt esetleg valami, az természetes, vagy esetleg mindkettővel, aminek a statisztikai valószínűsége nagyon kicsi, de természetesen nem lehet kizárni, de ugye aki látta, megnézte többször ezeket a felvételeket, az azt látja, hogy egyébként a repülőgép rendkívül smooth-on repült. Tehát hiányzott belőle az erő, de ugyanakkor nem vibrált, nem volt oldalirányú mozgása, tehát nem látszanak legalábbis olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy hogy a hajtómű károsodott volna, vagy valamelyik hajtóműben nagyobb az erő, a másikban kisebb, mert ugye az ott akkor. Tehát ezek rezonanciát keltenek, stb., akkor azt láttuk volna a felvételeken, hogy mint hogyha bizonytalanul sokkal nagyobb kilengésekkel repült volna a gép. Ez egyébként követette egy egyenes pályát, semmilyen hogy mondom, oldalirányú mozgása, vagy a rendestől elütő mozgása nem volt neki.
Én emlékszem, volt egy olyan fejezet ebben a légi katasztrófában, amikor egyfajta beállítás, amit a Földön kell, hogy csak működtessenek, az úgy maradt, és a felszállásnál gyakorlatilag hasonló történés zajlott le, és utóbb derítették ki, hogy ott valamit nem állítottak át a pilóták. Ilyen lehetséges például?
Hát elméletben lehetséges, illetve ugye amikor a repülőgépet felkészítik egy repülésre, akkor nagyon sok lokális paramétert be kell állítani rajta. Be kell állítani a légnyomást, be kell állítani a hőmérsékletet, be kell állítani, hogy milyen hosszú pályáról szeretne felszállni a pilóta, természetesen be kell állítani a repülőgépnek a terhelését, mennyi üzemanyag, mennyi utas, mennyi podgyász, mennyi áru van beletéve, és a komputer ehhez hangolja a hajtóműveknek a felszálló konfigurációban a teljesítményét. Most szigorúan általánosságban mondom, hogyha ezen beállításokból bármelyikben a pici eltérésnél komolyabb hibát vétenek, az nagyon-nagyon veszélyes a repülés biztonságára. Tehát például ezzel a verzióval is valószínűleg számolni fognak azok, akik a vizsgálatokat végzik majd. Az egyébként biztos, hogy ez egy jól kivizsgálható esemény, és a flight recorderből, meg a cockpit voice recorderből szinte minden ki fog derülni.
Még egy utolsó kérdés, ugye ilyenkor azt is vizsgálják nagyon, hogy a szárnyak hogyan álltak, mert ugye azért ez alapvetően befolyásolja a repülést. Itt a felvételekből kiderülhetett ezzel kapcsolatban bármi?
Én nagyon sok pilótával beszéltem tegnap, mert természetesen ez az első között merült föl, hogy mindenki úgy látta, mint hogyha a fékszárnyaknak a hátsó terelőlapjai nem lettek volna kint a repülőgépen, de azért azt tudni kell, hogy, és a pilóták is ezt erősítették meg, hogy ez nagyon könnyen lehet egy érzéki csalódás, mert az első néhány fékszárnyállásban ezen a repülőgép típuson sokkal nagyobb felületet kap a szárny elől, amit ugye nyilván ezekből a felvételekből nem láttunk, és nagyon picit ereszkedik ki hátul, és csak amikor már a majdnem teljes, vagy hát a felénél nagyobb fékszennybeállításokkal működik, akkor látszik hátul is, hogy ez a szépen ívesen lehajló rész kint van a repülőgépen. Na most azért valamennyi kint volt belőle, erre inkább az a bizonyíték, van egy kép, az a szám egyik darabja, az szinte sértetlen állapotban vízszintesen feküdt a földön, és ott azon az látszik, hogy a fékszárnyaknak a hátsó lapátjai azok valamennyire ki voltak keresztve. De ugye azt azért tudni kell, hogy a felszálló konfigurációban ezek nem teljesen vannak kieresztve. Itt a pilóta szokott általában dönteni, hogy kisebb fékszárnybeállításokat használ, jobban felgyorsítja a repülőt, és úgy emelkedik el, vagy nagyobbat, és akkor kisebb sebességnél emelkedik, akkor ugye hamarabb el tud emelkedni a pályáról, ez nagyon sok mindentől függ. Kár is ebben a szakaszban ezt elemezgetni, de az a lényeg, hogy a viszonylag kis hátsó fékszárnybeállítás azért az nem rendellenes ennél a géptípusnál, illetve hát hozzá kell tenni azt is, hogy itt ami a leginkább befolyásolta a felszállásnak a hatékonyságát, az a 37 fokos külső hőmérséklet, ami egy a repülésben egy viszonylag magas hőmérsékletnek számít, de semmiképpen sem rendellenesnek, és semmiképpen sem olyannak, ami bármilyen mértékben korlátozni kellene, hogy korlátozza a felszállást.
Hát igen, ilyen napon Afrikából néhány gép nem tudna adott esetben néhány nap elindulni, akár csak Dubajból. Na, hát szépen...
meg gondoljunk, igen.
Köszönöm szépen Varga G. Gábort, az Egek Ura blog alapítását.